Köszönöm szépen. Tisztelt rektor úr, tisztelt hallgatóság! Igen, amikor meghallottam a címet, ennek a konferenciának a címét, hát hamarjában gondoltam, hogy akkor át lehetne tekinteni, hogy mi is volt az ő viszonyuk, van-e külön valamiféle viszonya a Bamidbárhoz, a Numeri, a számok könyvéhez, ami a kumráni közönségnek, egyébként is közösségnek ez az ő viszonyuk a bibliai hagyományhoz, ez mindenképpen figyelemre méltó, és bármikor, ha róluk beszélünk, akkor ezt figyelembe kell venni. Először kezdeném tulajdonképpen a teleppel, amit találtak, ugye 1947 után föltártak, és ez a Holtenger északnyugati partvidékén fekvő telep volt. Régen a vízállás magasabb volt, és a lakók közelebb lehettek a vízhez. Hilbert-Qumrán környéke ma kopárkietlen vidék, zöldet csak a délebre fekvő oázisokban, Ain Feskában, Engediben lehet találni. Az ókorban valamivel barátságosabb természeti viszonyok lehettek itt, de a létfeltételeket alapvetően akkor is az oázisok jelentették azon a vidéken, és Hilbert-Qumrán Engeditől eltérően nem volt oázis, nem volt természetes vízforrása. Forrásvíz az innen kb. 3 kilométerre levő Ain Feskában volt található. A telep mai fekvése a Holtenger mentén délre vezető úttól nem messze fekszik, azonban nem jelenti azt, hogy az ókorban is ennyire könnyen megközelíthető lett volna. Akkoriban egyetlen út vezetett ide, észak felől, a Holtenger akkor magasabb szintje pedig Ain Feska után elzárta a továbbjutás útját a szárazföldön délfelé. A telep egy márga teraszon fekszik, amely asztalszerűen magasodik a Holtengertől nyugatra. Márga terasz nyugaton magasba emelkedő sziklák szegélyezik, a sziklafalba falba éles vádikot vágott az ott időszakosan lefolyó víz. A sziklás részen bizonyos magasságig legeltetésre alkalmas növényzet található. Hilbert-Qumrán az első évezred elejétől lakott lehetett. A ma használatos név arab eredetű, hajdan valószínűleg Szekeka volt a hely neve, amelyet Józsua könyvének listája említ, a 15. fejezet 61. vers. A telepen folytatott ásatások a Krisztus előtti 8. századból származó épület és víztároló maradványait tárták föl. A judai királyság bukása 586 után a hely évszázadokon át elhagyott volt. A Krisztus előtti 2. század közepén újra használatba vették. A ciszternát újra tapasztották, új épületeket emeltek. Az új telep két épület együttesből állt. A nyugaton levő rész gazdasági és adminisztratív központ lehetett, a Holtenger felé eső részen épült ház pedig közösségi célokat szolgált. Az új foglalók annak a szellemi irányzatnak és közösségnek a tagjai voltak, akik a környező barlangokban talált iratokat hagyták hátra, valószínűleg akkor hagyták ott a könyveiket rejtő barlangokat, illetve rejtették el fontos könyveiket a környező barlangokban, amikor a nagy Róma ellenes zsidó felkelés, 67-70-ben zajlott ez, ennek nyomán járó harcok ezt a területet elérték, és a tulajdonosok menekülni voltak kénytelenek. A telep elfoglalásának az időszaka fontos, a Krisztus előtti 2. század közepe. Ez a Makabeus fölkelés harcait követő időszak körülbelül megegyezik a Hasmoneus család hatalomra jutásának idejével. A Makabeus családból származó személyek, Jónátán 152-ben szerzi meg a főpapot, ő utána Simon, aki főpap, illetve a királyi címet is megszerzi 140-ben. A főpapi tisztség sorsa akkor már két évtizede meglehetősen hányatott volt. Krisztus előtt 170 körül meggyilkolták a legitim főpapot, harmadik Oniászt. Józsefus szerint a főpapi cím miatti krízis helyzetében menekült Egyiptomba. Ő Oniász fiát mondja, akit negyedik Oniásznak nevez, és alapította meg a Leontopoliszi szentét, amely az egyiptomi zsidóság egyik vallási központjává vált. Antiochusz Epifánész idején egymást váltják az önjelölt főpapok, Oniász utóda, a még legitimnek tekinthető Szaddukeus származású Jászon, ennek utóda viszont már nem Szaddukeus. Az Antiochosz uralkodásának végén kitört Makabeus felkelés idején a felkelés támogatója, a haszidok, jámborak által is legitimnek tekintett Alkimosz lesz a főpap, Eljákim volt a héber neve. Nem ismeretes azonban, hogy az ő hirtelen halála után betöltötte-e valaki ezt a tisztséget, ugye ezt szokták úgy nevezni, hogy az intersacerdócium 7 éve, tehát amíg nem ismert, hogy a főpapi tisztség betöltött volt-e. A sikeres fölkelés eredményeképp a Makabeus család tagjai szerzik meg a főpapi tisztséget, és a haszidok, akik korábban konfliktusba keveredtek Alkimosszal, de annak ellenére, hogy alapvetően elismerték, de valami miatt összeütközésbe kerültek vele, eltűnnek a forrásokból. Lehetséges, hogy a telep létrejötte összefügg a szentély és a főpapság körüli viszállyal. A kumrádi szövegekben emlegetett, a közösség életében szerepet játszó papok a jeruzsálemi szentély szakadár papjai lehettek. Ugyanakkor Józsefusztól és a kumrádi szövegekből is kiviláglik, hogy a már elkülönült, a telepen élő és a telepet központjának tevő közösség a szentéllyel legalábbis a későbbiekben nem tartott kapcsolatot. Tehát ez már Józsefusz korában van, és ahogy ő mondja, a maguk tisztulási szertartásait előbbre valónak tartották. Tehát föltételezhető egy papi csoport és vezetésükkel egy közösség elkülönülése a Krisztus előtti második század közepén, feltehetőleg a szentéllyel kirobbant konfliktus következtében. Amit a hátrahagyott írott hagyományban találunk, a közeli barlangokban talált iratok, bibliai, deuterokánonikus és apokrif, valamint egyéb, illetve hát ugye tehát nem bibliai, a Hasepharim HaHitzonim, ugye a külső könyvekből is találtak töredékeket, valamint egyéb máshonnan nem ismert művek szövegeit találták, meg pontosabban ezek töredékeit. Paleográfiailag végigtekintve ezeket az iratokat, az első kettőben, az Ószövetség és az apokrif művek között vannak olyanok, amelyek a Krisztus előtti második század közepénél korábbi időszakra datálhatók. Tehát ezek a művek a telepen élők és működők hozott hagyományához tartozhattak. Nem a telepen írták őket, hanem a Jeruzsálemi szentélyben. Ilyen lehetett a Jesája, Nagy Jesája tekercs, és más bibliai könyvek kézirattai. A hozott hagyományba tartozó nem bibliai könyvek, a Henoki írások, Henok könyve, Henok első könyve néven ismerjük ezt az iratcsoportot, pontosabban annak egy etióp nyelven fönnmaradt változatát. Ezeknek a Henoki írásoknak a máshonnan egyébként az etióp fordításból nem ismert csillagászati könyv és az óriások könyve, és hát természetesen a fordításokból is ismert, legismertebb történet, az úgynevezett virrasztók könyve, legismertebb hagyomány. Ezeknek a töredékei is előkerültek innen, mégpedig a legrégebbi kéziratok, ezeket a részeket tartalmazó kéziratok Krisztus előtti 3. századból származnak, és talán szíriai kézirat hagyományra vezethetők vissza, illetve hát nem tudjuk, hogy maguknak a műveknek az eredetét mikorra lehet pontosan datálni, de minden esetre ennél az elkülönülésnél korábbi időszakban ezek már megvoltak. És ugyanez a helyzet a templomtekert címet kapott művel kapcsolatban, amelyik egyébként a leghosszabb ismert mű az összes kézirat között, 66 kolumnát tartalmazó szövegével, és hát ez az összefüggő kézirat, ez a Krisztus előtti első századból származik. Azonban találtak a kéziratok között egy sokkal régebbi, a második századból származó töredéket is, amelyet feltehetőleg nem a telepen írtak, tehát ez is, és egyáltalán tartalmi alapon ezt a művet is a Krisztus előtti 4.-3. századra datálják, tehát ez is már részét képezte annak a hagyománynak, amelyet a telepre költözők sajátja volt. A hozott iratok nem csak régiek, de igen jelentősek is voltak a telepen élő közösség későbbi életében. Jesaja, Ézsaiás, Izaiás proféta, a legjelentősebb, legtöbbet idézett proféta a kumráni hagyományban, akármilyen mecsetét is vizsgáljuk ennek a hagyománynak. Az arámi nyelvű henoki iratok, írások, amelyek legrégebbi darabjai a rossz eredetének a mítoszát tartalmazzák, egy egyre növekvő hagyományt mutatnak a közösség irodalmában, jelentős gyűjteményé nőve ki ott magukat. Más, a közösség körében keletkezett művekre gyakorolt hatások is igen jelentős. A templomtekercs, a mózesi törvény, tehát az Exodustól a Deuteronomiumig, a második, negyedik könyvek szövegének a rendszerezése, törvénykező szövegének a rendszerezése, és eredete valószínűleg jóval az elkülönülés előtti időszakra nyúlik vissza. A bibliai szöveget használja, és tartalmilag nem is tér el attól. A különbség az az, hogy tematikusan közli a törvényeket, tehát ugye a Deuteronomium sok törvényt megismétel. A templomtekercs egy helyen közli téma szerint ezeket a különböző helyekről származó előírásokat, és harmonizálja őket, az esetleges eltéréseket a változatok között egységesíti, és azt tartalmazza ez a tematikus szöveg, amelyik ennek, tehát azokat a törvényeket, amelyek a legfontosabbak voltak a számukra. Nagyon sok vita volt arról, hogy mi is ez a szöveg, mi lehetett a funkciója. Valahogy úgy lehetne meghatározni, hogy, hogy helyettesítette-e a Tórát, a Tórának az előírásait. Nem szokták idézni a Tóra szövegeitől eltérően, és azt lehet mondani, hogy valamiféle kézikönyv lehetett a Tórához, körülbelül olyan, mint manapság a törvény és végrehajtási utasítás, tehát kiadják a törvényt, és azt, hogy pontosan hogyan kell végrehajtani, ezt tartalmazta a templomtekercs. Ez egy közösségnek, egy mondom a második századi hát elkülönülők előtti közösségnek a halákája volt, a halákai, legfontosabb halákai hagyományát tartalmazta. Különlegessége ennek a iratnak, hogy nagyon sokat foglalkozik a szentéllyel, innen a címe is. A szentéllyel, a bemutatandó áldozattal kapcsolatos helyes gyakorlat, mint a törvény betartásának a helyes módja, amely hát igaziból a második század előtti, tehát az elkülönülés előtt lehetett a műszerzői és olvasói számára igazán jelentős és valós téma, és hát miután a kumrániak elszakadtak a szentélyben folyó kultusztól, más szertartások jelentették számukra a vallás gyakorlását, de érdekes módon azért még az első században ez a mű, ez fontos volt, és készítettek róla másolatot, illetve hát kiadást. Mind a bibliai, mind a nem biblikus könyvek hagyománya folytatódik. A telepen is valószínűleg másolták a szövegeket. A bibliai könyvek kéziratai nagy számban, sok közülük fordulnak elő, és sok közülük már a telepen íródott. Ha ebből a szempontból nézzük meg az ő írott hagyományokat, akkor itt a zsoltárok játszik kiemelkedő szerepet, a legmagasabb példányszámban, majdnem 40 példányban fordul elő. Aztán vegyesen, tehát tulajdonképpen a Tóra, a mózesi öt könyvnek a művei következnek különböző példányszámokkal, és nagyon szorosan van a versenyben a Henok könyvnek a kézirata. 11 példány képviseli a Bamidbar numeri könyvét. Ezek, és hát ez is magas példányszám a korabeli könyvkultúrát tekintve. Uh, És ugye az előbb említettem, hogy mit lehetett, mit tekinthettek kánonikusnak, úgymond, ezt mindig azok az idézések mutatják, amelyet Káser Katub bevezetéssel közölnek, hogy itt autoritatív, tehát kinyilatkoztatottnak tekintett szövegről is van szó. És hát itt a Bamidbár, illetve hát a Zsoltárok Jesaja szövegeit ugyanúgy idézik, sőt a Zsoltár és a profétai idézetekhez még különleges interpretációkat is írnak, amelyek a művek különleges kinyilatkoztató érvényét tükrözik. A másik dolog, ami alapján egy mű helyzetét, fontosságát és szerepét az egy adott közösség életében megvizsgálhatjuk, a műben tárgyalt témák használata más szövegekben. A Bamidbár témája a pusztai vándorlás, az ígéret földjére érkezés előtti szakasz, Mózes személye, Mózes környezete, Miriam, Áron, aztán a lázadók, Korák, Dátán és Abirám, illetve Bileám, a Bileám jóslat, a táborozás rendje, amelyek a Bamidbár témái, a kehátiták, illetve Lévi kiemelt szerepe, a tábor tisztasága, a tábornak pontosabban a megtisztítása, a lázadások témája és az azokhoz kapcsolódó személyek, az áldozatok bemutatására vonatkozó intézkedések és bizonyos intézmények, mint például a nazirátus, illetve a vörösüssző áldozata, amelyik a Bamidbár numeri 19. fejezetében szerepel, és csak ez a rész írja le ilyen témák. Hát először azt nézzük meg, hogy hogyan tekintette az irányzat, illetve a közösség önmagát. Az egyetlen történeti visszatekintés az irányzattal kapcsolatban a damaszkuszi iratban található. A szöveg szimbolikus nyelven fogalmaz, gazdagon használ bibliai kifejezéseket és bibliai eredetű sémákkal dolgozik, a kronológiát illetően is. Mindazonáltal a szimbolikus számok, illetve hát kifejezések mellett is nagy vonásokban igaz lehet az a kép, tehát egy reális képet vázolhat egy csoport, egy szellemi, egy vallási irányzat kialakulásáról. Damaszkuszi irat közössége azokból áll, akik a helyes gyakorlatot ismerik, pontosabban akik felismerték a helyes gyakorlatot. Az irat elején olvasható történeti visszatekintés szerint eredeteket tekintve ők a maradék leszármazottai Izraelből és Áronból, akiket Isten 390 évvel Nebukadnezár hódítása után, mint ültetvény gyökerét sarjasztotta, hogy idézzem, örököljék országát és ott felvirágozzanak. 20 esztendőn keresztül azonban olyanok voltak, mint a vakok, és csak az igaz tanító megjelenése után és az ő irányítása alatt kezdtek az Isten szándéka szerinti úton járni, és járnak azon immár 20 éve, írja az irat. A visszatekintés többször említi az új szövetséget, amelyet a csoport tagjai kötöttek Istennel. Ez gyakorlatilag a törvények helyes betartását jelenti a csoport részéről. A szövetségkötés színhelyéül az irat Damaszkusz földjét említi, és a szövetségkötőkkel szemben állnak az útról letérők, az elpártolók gyülekezete. Mit jelenthet a jelképek nyelvén felismerhetően bibliai kifejezésekkel előadott történet? A szövetségkötők ezek szerint a 586-ban Jeruzsálem elfoglalásakor babiloni fogságba vittek leszármazottai lennének, tehát a diaszporában élők, a népből és a papság köréből származó személyek, akik visszatérnek először a Tórához, illetve valószínűleg Júda területére, Júdába. Hát ha 390 évvel később van ez, akkor a Krisztus előtti második század legelejére lehetne tenni ezt az időszakot, miután Damaszkuszban új szövetséget kötöttek Istennel. A történet háttere reális, hiszen fogságból visszatelepült csoportot többet is ismer a történeti hagyomány, és az ismerteken kívül más csoportok visszatérése is föltételezhető különböző időpontokban. A Damaszkusz földjén kötött új szövetséggel kapcsolatban két vélemény van. Az egyik szerint a név a valódi Damaszkusz jelenti, a másik szerint szimbolikus név, amely profétai hagyomány nyomán született. De akár valódi, akár szimbolikus a név, egy dolog föltűnő a szövetségkötés színhelyével kapcsolatban, az új szövetség bekötésének színhelyével kapcsolatban, ez nem a Szinai hagyományhoz kapcsolódik, a szövetséget nem ott kötik, hanem egy olyan helyen, amelyik útbe esik a Mezopotámiából Júdába tartóknak, vagyis a babiloni diaszporából visszatérőknek. A maradék, ahogy a damaszkuszi írat szövetségkötői nevezik magukat, a korábbi profétai jóslatok állandó eleme azok jelölésére, akik egy nagy katasztrofális ítélet után megmaradnak. A damaszkuszi iratban ők az 586-os katasztrófa és áttelepítés túlélői, megmaradásuk talán már önmagában is igazolta kiválasztottságukat. A szövetségkötők, tehát a fogság utáni kiválasztottakkal, pontosabban azok leszármazottaival azonosítják magukat, és visszatérőknek tekintik magukat az ígéret földjére. Ami valószínűsíthető, a kumráni barlangokban megőrzött iratok között valóban képviselve van Mezopotámiából visszatelepült csoportok szellemi hagyománya, vagy mezopotámiai kapcsolatokra utaló hagyomány. Ez főleg ott megmaradt, megtalált harámi nyelvű irodalomra igaz. Tehát visszatértek lehettek, illetve lehetett kapcsolatuk a keleti diaszporával. A legrégebbi Henok kéziratok a mezopotámiai irodalom témáit dolgozzák föl, és egy mezopotámiai történeti legendán alapul a Nabunáj imája című mű elbeszélése, és hát, mint mondtam, az arámi iratok között fölfedezhető arámi iratoknak a szövegében ilyen keleti hagyomány. És minden esetre, tehát ezzel a háttérben, a visszatekintésben fontos elem a visszatérés a fogság pusztasságából és a belépés az ígéret földjére, majd az ott való élet, hogy talajának javai által kiviruljon. A fogságból, a diaszporából való visszatérés gondolatkörének talán szerepe volt a telephely megválasztásában is, a pusztaság és az ígéret földje határán, de már az ígéret földjén belül a Jordán és a Holtenger vonalától közvetlen nyugatra fekvő telep az ígéret földjére való jelképes megérkezést is szimbolizálhatta. A telepen való letelepedés előtt keletkezett irodalmukban, és hát erre szolgált ez a hosszú bevezetés, illetve beszéd a templom tekercsről is, hogy ez a téma, a pusztai vándorlás témája ugyanúgy foglalkoztatta őket, ez egy fontos téma, a Bamidbar témái, a közösség az ígéret földjére való belépés előtt. Ez a háttér áll a templomtekercs szövege mögött, amelyet illetően általános a vélemény, hogy az elkülönülés előtt keletkezett, és ahhoz, hogy egy közösség visszatérhessen a Tórához, a törvény értelmezésére, halákára van szüksége, a saját maga által helyesnek tartott jogértelmezésre. Ezt nyújtja számukra a templomtekercs, amelyik formailag a Szinájhegyi törvényadáshoz kapcsolódik, de úgy, hogy Mózes a törvények mellett megkapja az instrukciókat a szentély építésére, az áldozatok rendjére és a törvények betartására, és a Bamidbar törvényeinek határozott szerepe van ezek között a törvények között. Itt kiemelném a Vörösüsszű ott megfogalmazott törvényét a többi között, amelyik, ugye ez az az áldozat, amely különleges, mert hogy tisztátalanná teszi azt, aki az áldozatot bemutatja, és egyébként ugye vörös üsző hamvaival készül a tisztító víz. Ez a téma, és a Bamidbar 19. fejezetében leírt áldozat, ez különösen foglalkoztatja. Egyrészt a templom tekercs, tehát azért is fontos, tehát hogy a templom tekercsben is szerepel, illetve a damaszkuszi iratnak a telepen talált töredékei, tulajdonképpen ilyen halálfikus kiegészítések ahhoz a műhöz, amelyet hát damaszkuszi irat címen ismerünk, és amelyik egy ilyen nagyon nehéz a műfaját megfogalmazni, de van benne elbeszélés is, illetve profétai helyeknek a használata és vonatkoztatása a szerző korabeli csoportokra. Van egy olyan rész, és ez talán, ami a töredékek között előkerült, és ez a talán hosszabb is volt, mint a ma ismert összefüggő szöveg, amelyik hát halaikus témákat tartalmaz. Ebben szerepel ez a bizonyos vörösüsző feláldozásával és a tisztasággal kapcsolatos hát traktátus szöveg, amelyikben a kumráni szerzők azt hangsúlyozzák, hogy csak az áldozat bemutatása után este, tehát esti tisztátalan lesz, és hogy ezt a határidőt ezt be kell tartani, csak azután tisztulhat meg az áldozatot bemutató személy. Hogy miért volt ennyire fontos számukra ennek a törvénynek, ennek az áldozati előírásnak a betartása, azt hát csak sejthetjük, ami fontos volt számukra, az a tisztaság, és az ő telepük, amelyet tábornak is neveznek, tisztaságának a fönntartása, a gyakorlati dolgokat nem tudjuk, hogy a vörösüsző áldozata az tényleg, illetve hát a hanvakat, azokat tényleg használták-e ők, vagy valamilyen módon hát szublimálták ezt, és valami mást használtak a tisztaság fönntartására. Minden esetre a maga a numeri szövege és ez az áldozat, ez egy fontos előírás számukra. A Bamidbar numeri témái nyomon követhetők, megjelennek az úgynevezett parabiblikus szövegekben. Ezek a telepen írt művek, és az a sajátosságuk, hogy nem bibliai szövegek, és nem is szakadnak el annyira a Bibliától, a Tórának a szövegétől, hogy külön műveknek lehessen őket tekinteni. Az az általános vélemény, hogy azok a változtatások nem is tekinthetők egyszerűen csak szövegváltozatnak, mert annál egy picikét több a különbség, az eltérések azok nem esetleg más számadatoknak a közlését jelentik, hanem egy picikét tovább viszik, egy kicsit annyit változtatnak az elbeszélésen, hogy más irányba is, egy lehetséges interpretáció, másféle interpretáció irányába elvigyék. Általános az a nézet ezekkel a szövegekkel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ilyen előkészítő szövegek, későbbi interpretáció, illetve hát a művekhez, ugye itt a Genesis Exodus elbeszéléseit ismerjük, illetve főleg ezekhez kapcsolódnak ezek a szövegek, tehát ilyen interpretatív szövegek, amelyek hát esetleg további munkára, további művek létrejöttéhez tartalmaznak előkészítést. A 4Q364 sziglumot viselő irat a Genezissel kezdődően végig parafrazeálja, vagy inkább interpretálja a Tóra elbeszélő hagyományát, és így tudjuk azt, hogy a Bamidbar numeri könyve elbeszéléseit szintén tartalmazta ez a könyv. Hát sajnos nem sok maradt fönnmaradt ebből a szövegből, vagy a szövegnek ebből a részéből. Ami fönnmaradt, ott Áron halálátról olvashatunk, aki a szöveg szerint 123 éves volt, amikor a Hor hegyén meghalt. Tematikusan a másik dolog és egy könyvnek a tematikája, tehát azoknak a témáknak a használata, amelyek a Bamidbarban előfordulnak. Itt először is egy eléggé ingoványos itt a talaj, mert nagyon apró töredékek vannak, de nagyon érdekes, hogy föltűnnek olyan, ezek már nem bibliai szövegek, hanem kifejezetten máshonnan nem ismert önálló kompozíciók, amelyek Mózeshez, illetve Mózes egyes családtagjaihoz kapcsolódnak. Ilyen például a 4Q542-es jelzetet viselő Kahár testamentuma című szöveg, amelyik a Mózes nagyapjának és Lévinek, a papság ősének a fia szájába ad egy történetfilozófiai elmélkedést a Jákobtól származók sorsáról. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt a szöveget például megvizsgálták ezzel az elektrotömegspektrográfiai módszerrel, és ez a 4. századra datálódik, tehát egy egészen régi hagyomány Kaháttal kapcsolatban, azzal a Kaháttal, aki ugye a Bamidbarban is szerepet játszik. Aztán nem kifejezetten a könyvvel, de a Mózes családjával kapcsolatos témája van az Amrám intelmeinek, ahol már Mózes apja a főszereplő és egyfajta testamentum, illetve intelem műfajú. Ez a változatosság kedvéért ezt a szöveget arámi nyelven fogalmazták, és itt inkább a szöveg említi Melkiresát, illetve Melkicedeket, a gonoszság és az igazságosság királyai, akik valószínűleg, mert egy ugye történeti háttere van az egyiptomi kivonulás hagyománya, talán a történelemben működő erőket jelentik. Aztán van egy töredék Hur és Mirjam, tehát Mirjam Mózes testvére, illetve az ő férjét említő szöveg. És a Mózessel kapcsolatos, mondom, nagyon sokszor nagyon kritikus állapotú, illetve nehezen interpretálható szövegek. Több is előfordul ilyen a kumráni szövegek között, ilyen például a Mózes szavai, 1Q22 címet viselő irat, amelyik a pusztai Mózes alakját állítja elénk, és amelyikben Mózes, mint törvénymagyarázó jelenik meg, fejts ki az atyák fejeinek, a lévitáknak és az összes papnak, rendeld el Izrael fiainak a Tóra igéit, amelyeket én parancsoltam nekik a Szináj hegyén. Tehát ez egy következő, a pusztai vándorlásban bekövetkező epizód, amelyik egyébként említi a hűtlenségeket is, tehát a lázadásokat, Bamidbar témáját is, vagy témáit is. És Mózes itt, mondom, mint a törvény magyarázója is, egy ilyen Ezra féle alak szerepel ebben a szövegben. Egy másik szöveg, a 4Q375-ös száma, az álprofétákról címet kapta ezt, ahol Mózes szembeállítják az álprofétákkal, mint igaz profétával, illetve igaz profétákkal, olyanokkal, mint Mózes, tehát Mózes a prototípusa ezeknek az igaz profétáknak, akiknek a proféciái próbálja a teljesedés, és lehet, hogy kapcsolódik az előző műhöz, és hát ugyanannak a műnek a két részletét képviseli. Aztán szintén a proféciához kapcsolja Mózest az a mű, amelyet több töredékből rekonstruáltak, 1Q29, 4Q376-os, ezek valószínűleg egy műhöz tartoztak, aminek a három lángnyelv liturgiája címet adta. Megint csak a témája az igaz és a hamis proféta megkülönböztetése, és egy Mózesnek adott kinyilatkoztatás az eljövendő történelemről. És van az úgynevezett pseudo-Mózes csoport, a 4Q385-390, ahol a különböző számon tartott töredékek közül nem mindegyik kapcsolat Mózessel. Ismét a Mózes a saját koránál jóval későbbi eseményekről beszél a szöveg, illetve hát ez valószínűleg, hogy Mózes jövendőli ezeket meg profétaként. És hát végül, amit szintén a Citkéját említő töredék, szintén Mózes apokrifonként tartanak számon, a 4Q470-es számú szöveg, megint csak ugyanaz a háttér, ugyanaz a keret, valószínűleg egy Mózesnek adott kinyilatkoztatást írnak le, egy olyan jóslatot, amelyik Citkéja király, az utolsó júdai uralkodó, aki ugye 597-től 586-ig uralkodott, és akinek az uralkodása végén a szentét lerombolták, illetve elfoglalták a júdai királyságot, az ő idejére vonatkozik, tehát Júdától Citkéjáig terjedt ki, Júdától, bocsánat, Mózestől, Mózes jövendől Citkéjával kapcsolatos dolgokat, mégpedig Citkéjának a hát rehabilitációjául is szolgál ez a szöveg, egyértelműen, mint igaz uralkodót állítja be, és valószínűleg, hogy vele kívánták a király személyével összekapcsolni egy új szövetség gondolatát. Ami összességében megállapítható a Mózesről, hogy a kumráni hagyományban profétai alakban, minőségben szerepel, illetve az igaz proféta prototípusává válik, és mint ilyen történeti kinyilatkoztatásoknak a recipiensévé, a befogadójával, amely történeti kinyilatkoztatások nem csak a földre, ígéret földjére való belépés utánra terjednek ki, hanem, mint itt a legutolsó szöveg mutatta, egészen hosszú az egész királyságot átívelő korszakra terjednek ki, és tulajdonképpen a pusztai Mózes, hiszen ez a Szinájhegyi törvényadás után a pusztai vándorlásnak a Mózese, mind aki ezeket a kinyilatkoztatását sokat kapja. Ezt a pusztai Mózes alakját a történelem későbbi eseményeinek a kinyilatkoztatójává, illetve kinyilatkoztatások átadójává teszik, olyan eseményekét is, amelyekben szövetségkötésről, új szövetségről van szó, amelynek alapja a mózesi törvény. Köszönöm a figyelmüket!